Toni, kérdezd meg, mi újság velem.
Szia, Csabi, mi újság?
Szia, Toni, képzeld el, tegnap elmentem harmadik oltásra, és...
És sem volt semmi bajod?
És nem volt semmi bajom egészen este 9-ig, amikor is rettenetes 40 fokos hidegrázós lázam és fejfájásom lett, amik már azóta elmúltak, csak valami rettenetesen kimerültnek érzem magam azóta is. Most aludtam is délután, meg ilyen nagyon fura dolgokat nem tudtam ma elvégezni, például a munkámat javarészt. Na mindegy, szóval kicsit még ilyen kába vagyok, vagy nem is tudom ettől.
Ebben az a fantasztikus, hogy aki követi a Csabi Twitteren, az láthatta, amikor emberkedett, hogy ha, mit tekem a Moderna? Aztán eltűnt.
Igen, igen, igen. A Moderna got me hard. Nos, szóval a bevezető ellenére teljesen más területen született ez a téma, és nem is annyira az én témám, mint amennyire már többször több hallgatónk kérte, hogy ennek szenteljünk egy külön adást, és mostanra érett meg bennem a gondolat, hogy akkor hogyan is fogjuk meg ezt a problémakört. A témánk az imposztor szindróma.
No, már nagyon vártam.
Igen, én is, és igazából... Nem nagyon van nagy megfejtés a fejemben, mert nyilván én is, mint a legtöbb ember, küzdök ezzel a problémával, hol kevésbé, hol jobban. Először definiáljuk ezt a dolgot. Gyakorlatilag az én fejemben úgy állt ez össze, hogy az imposztor szindróma gyakorlatilag az, amikor az egyértelmű sikereid, vagy az egyértelmű kompetenciád ellenére úgy érzed konstans, hogy soha nem elég az, ami vagy, vagy az, amit csinálsz.
Nekem más az elképzelésem erről. Az én fejemben az imposztor szindróma az, hogy nem tudod megélni a sikeredet, ahogy mondtad, de nem azért, mert úgy érzed, hogy nem elég, hanem azért, mert nem hiszed el, hogy te érdemes vagy arra az elismerésre, ami jár azért, amit egyébként leteszel az asztalra.
Uh-huh. Ez így még pontosabb is, mint az enyém, igen. Ez abszolút így van.
Többek között abból fakad, hogy úgy érzed, mások érdemesebbek erre a dicséretre, mint te, pedig ugyanazt, vagy akár kevesebbet csinálnak, mint te.
Ez viszont egy olyan érzés, amit én soha nem éreztem, vagy nem tudom. Tehát, hogy amikor nekem ilyen gondolataim vannak, hogy nekem inkább úgy alakulnak ki ezek a gondolatok a fejemben, hogy mondjuk valamit megcsináltam úgy, ahogy tőlem telik, de mondjuk nem szakadtam bele, hanem csak simán megcsináltam, és kapok rá valami nagyon nagy dicséretet több helyről, és hogy ilyen nagyon pozitívak a feedbackek, és fú de jó, amit csinálsz, és fú de király, ami te vagy. És akkor nekem az a hang szólal meg a fejemben, hogy oké, akkor ezek az emberek valójában nem látják, hogy én mi vagyok, és majd mindjárt lebukom.
Igen, tulajdonképpen, de ezzel ugyanazt mondtad el, amit az én mondtam ezzel előbb, hogy te úgy érzed, igen, hogy valaki másnak szól ez a dicséret, mert te nem vagy rá érdemes. Tehát, hogy valaki más érdemesebb erre, mint te.
Igen, ez egy érdekes átfogalmazás. Nem tudom, én valaki másra nem szoktam gondolni ilyen kontextusban.
De hát ugye miért hívják imposztor szindromának, hogy valaki, tehát hogy csak megjátszod magad, hogy ez igazából nem is te vagy, tehát hogy te neked nincs itt helyed, valaki másnak a helyébe léptél, ugye ebből fakad az egész kifejezés.
Uh-huh. Jó, hát igen, igen, így oké.
Remélem nem torpedóztam meg a témádat.
Nem, abszolút nem. Nem, igazából nincs is annyira egy ilyen nagyon komoly vonalvezetése a témámnak, tehát ilyen ahogy kutatgattam az interneten, találtam több érdekességet, és talán a legérdekesebb az volt, hogy mennyi óriási nagy művész és fantasztikusan sikeres, világszerte elismert ember szenvedettől saját bevallása szerint. Találtam például egy David Tennant interjút, amiben megnyilatkozik arról, hogy amikor mit tudom én, 156-odjára játszotta a Rómeó és Júliát nem tudom, a Shakespeare Society, nem tudom milyen színpadon, és hogy konkrétan a nagy monológia előtt egyszerűen az agya szólt neki, hogy figyelj, valójában ez a színészmesterség, ez számodra megugorhatatlan. Hát hogy is tudnál megjegyezni egy ennyire bonyolult és hosszú arhaikus szöveget? Ez neked most nem fog menni. És konkrétan leblokkolt a színpadon, és improvizált a Rómeó és Júliában. Tehát, hogy érted, hatalmas emberekkel történik meg, hogy az agyuk azt mondja, hogy fuck you. Hogy te mostantól te erre nem vagy képes, mert te nem vagy igazából jó.
Egy jellemző vonása ennek annak, hogy amikor valaki ilyen szindrómába kerül, hogy ha valami olyasmit csinálsz, amit már, vagy amihez hasonlót már más nagy elődök is csináltak. Tehát először azt hittem, hogy David Tennant akkor kapott impostor szindrómát, amikor Dr. Who-t játszotta, és eszébe jutott, hogy úristen, micsoda legendák nyomdokain jár, mint Dr. Who, mert hogy ez tipikusan ilyenkor szokott például előfordulni, amikor olyan helyre léptetnek elő, vagy olyan szerepbe raknak, ahol általad nagyra becsült, tisztelt emberek jártak korábban, vagy ténykedtek, és akkor te úgy érzed, hogy oh my god, ki vagyok én, hogy ezt így, hogy érdemelhetek én meg ezért dicséretet, hisz hát én csak egy kis valaki vagyok.
Na igen, csak hát azért, hogy mondjam, ezek a mindázatok valahogy azt mutatják, hogy valószínűleg a nagy elődöd is így került oda. Tehát, hogy valamilyen hát szinten ez egy természetes reakciója az embernek a sikerre, vagy nem tudom.
Hát most már, mivel nagyon sok sikeres embert ismerünk, ezért sokkal valószínűbb, hogy valami olyasmit csinálunk, amit előttünk már egy másik sikeres embert csinált valahogyan. Még, tehát nincsenek ilyen első sikerek. Vannak ilyen első sikerek még?
Hát egyébként pont a mi szakmánk olyan, amiben jó, lehet, hogy a műfajok nem újak, mert mi is cégeknél vagy cégeknek dolgozunk, és alapvetően projektek vannak, amiket elejétől a végéig elviszünk, azért ez önmagában nem újdonság, de hogy például az én szakterületemen, a frontend fejlesztésben évről évre jönnek ki olyan eszközök, vagy paradigmák, vagy bármik, amiben ténylegesen lehetsz úttörő, mert egyszerűen nem létezett az a dolog 6 hónappal ezelőtt, és hogyha abban te vagy az első, aki átlátsz egy olyan szitán, amin eddig senki, akkor az egy nagyon jó 15 perc hírnév. De nem, ez egy kicsit obskúrus meglátás, tehát ez nem feltétlenül releváns, de hát most új sikerek, hát mit tudom én, űrkutatás? Higgs bozon?
Tehát... Szerintem majd minden területén az életnek van valaki, valami nagy előd, akinek a nyomdokain jársz, még akkor is, hogy akár kutatás, akár művészet, bármi, akár egy nagyon egyszerű, vagy bonyolultabb munkahelyi folyamat is lehet az, ahol az embert megcsapja ennek az impostor szindrómának a szele, és nem hiszi el, hogy érdemes ő arra, hogy jó legyen abban, amit éppen csinál. Ez egyébként a legnagyobb probléma az impostor szindrómával, hogy blokkol abban, hogy elhidd, hogy jó legyél. Mert általában akkor jön, amikor te próbálsz helytállni abban a helyzetben, és esetleg még meg is dicsérnének, ahogy mondtad is, és akkor, jaj, hát érdemled-e ezt? Vajon?
Hát igen, és nekem nyilvánvalóan talán legtöbbször az életemben zenei téren ért ez a fajta dolog, hogy mondjuk lejövök a színpadról egy helyen, ahol utána odajönnek egy csomóan, hogy úristen, mennyire fantasztikus volt ez a buli, de hogy én meg már a színpadon is éreztem, de onnan lesétálva meg teljesen egyértelművé vált számomra, hogy ez valójában nem volt jó, és hogy egy csomó hibája volt, amiket persze a közönség egyáltalán nem lát át, hogy az egy hiba volt, azt csak én látom át, mert én tudom, hogy mi volt a 100%, és ahhoz képest 65 jött ki, de a közönség nem tudja, mi volt a 100, neki az a 100, amit látott. És hogy emlékszem magamra akár 22-23 évesen, hogy ilyenkor kvázi agresszíven elmagyaráztam az engem dicsérő embereknek, hogy jaj, menj már, hát nem mondtam ezt ki, de hogy belül kvázi egy idiótának gondoltam, akinek ez a szar tetszett, amit én csináltam.
Ja, 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 ez a, nem mondd már, hogy nem vetted észre, hogy elbasztam azt a két akkordot.
Pontosan, tehát hogy ja, és nagyon sokat gondolkodom ennek az okáról, mert, és amúgy végtelen irodalma van ennek az interneten, és a töredékét nem tudtam értelmezni, vagy elolvasni, de talán az egy központi eleme mindegyiknek, hogy hogy nyilván ilyen gyerekkor, meg nevelés, meg családi minták felől közelítenek, hogy az az ember, akiben ez ilyen nagyon eluralkodik, tehát rendszeresen megmérgezi a tevékenységeit az impostor szindrómának a felbukkanása, annak valószínűleg gyerekkorában feltételekhez szabták a szeretetet. Tehát, hogy mondjuk akkor jó fej velem apa, hogyha ötöst hoztam matekból, amúgy meg mogorva, és benn van a dolgozó szobájában, vagy ilyenek. Tehát,
hát, hogyha lecsupaszítod az egészet, akkor ugye ez arra vezethető vissza szerintem, hogy nem vagyok elég jó.
Hát igen, de hogy nagyon könnyen lehetek jó, amint tökéletes dolgot csinálok. Tehát csak akkor érdemlem a bárkinek, a társadalomnak, a családomnak, a bárkinek a szeretetét, hogyha ha kifogástalan, amit csinálok. Ezért, hogyha 99%-ot hoztam, akkor az azt jelenti, hogy mivel az az 1% hiányzik, ezért a 99 hiába való, hiszen nem lett tökéletes.
Ez ugye egy súlyosabb probléma felé visz, de ugye nyilván a gyökere ugyanaz, tehát azt, hogy valami hogy tökéletes, azt is valamin vagy valakin keresztül definiáljuk. Tehát valakihez hasonlítod a saját teljesítményedet, és mondod azt, hogy ez csak 99%-a volt az XY teljesítményének, és igazából én akkor lennék tökéletes, hogyha azt csinálnám. Közben lehet, hogy a tied is volt ugyanolyan jó, csak te mindig valamihez méred magad, és az a probléma, hogyha ez a méricskélés úgy zajlik, hogy sosem leszel 100%.
Mert ez egy illúzió, tehát a tökéletesség nem egy létező fogalom. Ezt a szót azért találtuk ki, hogy ki tudjuk fejezni ezt az elméleti fogalmat, ami a gyakorlatban nem létezik. Vagy nem is tudom.
Hát a tökéletesség az egy elérhetetlen cél kéne, hogy legyen. Tehát valami olyasmi, ami felé törekszünk, de igazából tudjuk, hogy soha nem fogjuk elérni. És hogyha ebbe bele tudunk nyugodni, akkor tudunk folyamatosan fejlődni, hogyha nem nyugszunk bele, és állandóan marcangoljuk magunkat azért, mert nem vagyunk tökéletesek, akkor rettenetes életünk lesz.
Hát igen, csak ugye tehát azok az emberek az életünkben, akik ezt így lehelyezik elénk, hogy akkor figyelj, itt ebben a munkában, ebben az iskolában, ebben a nem tudom hol, az a célod, hogy a 100%-ra törekedj. Azt már nem teszik hozzá általában, hogy amúgy nem fogod elérni, és nem is kell, ez csak egy irányvektor, hogy akkor erre menjél, és azon belül találd meg, hogy te hol vagy jobb, hol vagy rosszabb, és akkor szépen majd ott előbb-utóbb te leszel.
Ez egy óriási mondás, Csabi, és tulajdonképpen ugye az önmagadhoz viszonyított tanulás és fejlődésnek az alapját mondtad el, hogy az iskolában nem úgy kéne tanulni, hogy van egy 100%, amit mindenkinek el kéne érnie, hanem megnézni, hogy az egyes emberek hol vannak egy végtelenben nyúló skálán, és azt mondani, hogy na, a te feladatod az, hogy lépd át a saját határaidat, és fejlődj a saját tempódban, és legyél több holnap, mint ami ma vagy. És ne azt nézzük, hogy 30, meg 300, meg 3000 ember egy elképzelt ponthoz képest hol van, bár ugye így nagyon könnyű embereket kategorizálni, de ez nem azt fogja mutatni, hogy nem szabad egy fix ponthoz viszonyítani mindenkit, mert van, aki közelebb lesz, van, aki már rég túl is van rajta, és akkor mi? Akkor mindenki más meg szar.
Hát igen, és hogy ez amúgy a világ legtermészetesebb dolga kellene, hogy legyen szerintem, hogy ezt mindenki érti és elfogadja, különben. Tehát szerintem az van, hogy például már egy iskolai közegben azoknak, akiknek mondjuk nincsen semmilyen tantárgyban különösebb tanulási nehézségük, vagy mondjuk olyan családban nőnek föl, ahol rohadtul fontos, hogy mindenből legalább 4/5-öt hozzál, ha nem is 5-öst, ott egyszerűen nekik valahogy egy idő után, mintha szükségük lenne arra, hogy ők mások fölé helyezzék magukat, és ők fenntartják ezt a státuszkót igazából, hogy valójában az az értékes ember, meg az a helyes, hogyha ha van egy objektív jó. Ugye az 5.0-ás tanulmányi átlag a tökéletes, a 4.7 már
Ez az egész, és most nem az oktatást akarom leszólni, hanem azt a koncepciót, ami, és azt se leszólni akarom, csak ez egy vélemény az én részemről, tehát mielőtt még bárkit is megsértenék vele, amikor ilyen diszkrét rendszerekben osztályozunk gyerekeket, 1-től 5-ig, akkor nagyon könnyű mintákat észrevenni, például azt, hogy valaki mindig 1-eseket hoz, valaki meg mindig 5-öseket hoz, akkor nyilván az egyes gyerek a rossz tanuló, az ötös gyerek meg a jó tanuló. Csak hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítése az egész történetnek, mert sokkal inkább én úgy gondolom, hogy az kéne legyen a rendszernek lennie, hogy amikor fölmérni a gyerekeket, hogy hogy állnak éppen, tanítani őket, aztán megnézni, hogy a következő dolgozaton jobban teljesíte, mint az előzőn. És hogyha jobban teljesített, akkor megdicsérni, ha rosszabbul teljesített, akkor megnézni, hogy mi a gond. Csak hogy pont azért vannak ezek az egyszerűsítő, meg általánosító rendszerek, mint az osztályozás, hogy megkönnyítse a tanár dolgát, akinek így is túl sok emberrel kell foglalkoznia, és még meg se fizetik érte, de talán bele se menjünk.
Hát igen. És hogy még egy kicsit itt maradva ennél az oktatás résznél, nekem egy csomó ilyen emlék ugrik be, hogy például én azért mindig egy humán beállítottságú csávó voltam, tehát hogy kurva jó voltam magyarból meg angolból, nagyon rossz voltam matekból meg kémiából. És meg hát mit tudom, én általános iskolában nagyon rossz voltam tesiből is, mert egy kövér lusta gyerek voltam. És hogy az összes olyan tantárgy, amiből rossz voltam, ott egyszerűen, tehát ugye a 90-es évek vége, 2000-es évek elejéről beszélünk, és hogy valahogy, minthogyha teljesen normalizálva lett volna a, nem csak a body shaming, de hogy a tanulmányi gyengeség shaming, meg minden. Tehát, hogy én olyan mondatokra emlékszem vissza, amiket akkor nem vettem észre, hogy mennyire mélyen borzasztóak, de így felnőtt fejjel visszagondolva, amikor egy tesi tanár a kövér gyerekkel úgy futtat még egy kört, hogy a többi gyereknek néznie kell egy helyben, hogy lássátok, hogy ő milyen szarul fut. Meg amikor...
Az már katasztrófa.
Igen, tehát, de hogy ez konkrétan megtörtént. És hogy amikor, mit tudom, én írta, tehát egy ugyanazon a napon, mondjuk írtam egy dupla órás, nem tudom, angol témazáró dolgozatot, amit színödösen megírtam, és egy nagyon jó fogalmazást írtam, amit rommá dicsértek, utána átmentem egy másik tanterembe, ahol meg kémiából írtunk dolgozatot, az meg kettes lett, és ki lett rám jelentve, hogy hát én azért írtam kettest, mert hogy nem tanultam, és lusta vagyok, és tehetségtelen. Na most, vagy például nem szeretném a kémiát érteni, mert nem érdekel.
Tehát... Figyelj, még hogyha azt is mondják, hogy te kémiából nem vagy tehetséges. Ez miért baj?
Hát ez az,
miért kell
hogy
mindenkinek
szerintem nem baj.
Tehetségesnek lennie kémiából?
Hát ez az, de hogy ez szerintem rohadtul nem baj, és akkor se gondoltam, hogy baj, csak úgy volt tálalva. Tehát gyakorlatilag, bár már gyerekfejjel is értettem, hogy ez szerintem egy hülyeség, és éppen ezért mindig kettes és hármas is volt a magatartásom, mert megmondtam a tanároknak, hogy szerintem ez meg ez hülyeség, amit hát így nem nagyon lehetett ott akkor csinálni. De hogy gondolj bele, hogy hány gyereket nyomorít ez meg, akikben így ez marad meg, hogyha te csak egy 4.1-es átlagú tanuló vagy, mert három tárgyból egyszerűen, ha megdög lesz, se tudsz hármasnál jobb dolgozatot írni, akkor te kevesebbet érsz. És szerintem ezek pontosan ezt a nyomot tudják hagyni egy ember személyiségén, hogy...
Igen.
Én csinálom a dolgot, amiben jó vagyok, de abba is beszivárog ez a minta.
Hogy... Igen, és eljutunk az impostor szindrómáig, hogy igen, tehát nekem vannak olyan területei az életemnek, amiben nem vagyok jó, megmondták az iskolában is. Mi van, hogyha ez is egy olyan terület, amit most csinálok? Lehet, hogy csak azért van sikerem, mert szerencsés vagyok? Nem is értek hozzá? És kész, és ott vagy, hogy már nem is hiszel abban, hogy értesz, amihez értesz.
Igen, és hogyha ezek szépen elfogynak az életedből, akkor meg ott, az meg gyakorlatilag a depresszió előszobája, amikor ezek a fogózkodóid is így a kezedben maradnak, és nincs az, hogy én ez az ember vagyok, ez dolgozom, ebben vagyok jó, ez a hobbim, ez a nem tudom, tehát hogy amikor ezekben is elkezdesz kételkedni, akkor gyakorlatilag ott maradsz, hogy te egy kudarc vagy gyakorlatilag, mert hogy azt hány évig hittem azt, hogy mit tudom én jól rajzolok, vagy jó vagyok matekból, vagy jó vagyok, jó fejlesztő vagyok. És hogyha engeded elharapózni ezeket a démonokat, ezeket az impostor szindróma démonokat, akkor ezeket simán megölik neked, és akkor mi marad?
Most azért tegyük hozzá, hogy részben, vagy nagy részben most kreatív és szellemi munkákról beszélünk,
hát,
mert hogy mondjam, egy kicsit nehéz ezt ráhúzni a betanított meg robotikus munkákra, amiket egyébként pont a robotikusságok miatt egyre inkább vesznek át robotok az emberektől, mert most nem tudom, nem akarok konkrét példát hozni, mert mindenkinek tisztelem a munkáját, annak is, aki egy futószalag mellett egy gyárban dolgozik, meg azt is, aki egy íróasztal mögött könyvelést számol, mindennek, minden munka értékes a maga nemében, amíg az annak az embernek szolgálja a javát, vagy a világét. De bizonyos munkák egyszerűen, tehát olyanok, hogy nem lehet ilyen egyszerűen kvantifikálni, hogy most te, ha ennyit csinálsz, ha most te ennyit programozol, akkor az jó vagy rossz, hanem azt kell nézni, hogy az ember az önmagához képest hogy teljesít. Hogyha az előző havi teljesítményéhez képest rosszabbul teljesít, akkor valami gond lehet. Hogyha jobban teljesít, akkor lehet, hogy fejlődött. De ez olyan szinten nem jön a gyerekkorunkból, a felnővésünkből a legtöbbünknél, hogy nem is tudunk vele mit kezdeni, amikor nekem van olyan helyzet a munkámban, amikor el kell magyaráznom valakinek a csapatomból, hogy ez a rendszer, amit itt most az értékelésre használunk, ennek nem az a lényege, hogy te majd ez alapján magasabb vagy kisebb fizetést kapsz, hanem hogyha itt célokat jelölsz ki, és azokat eléred, akkor te fejlődni fogsz, és hogyha fejlődsz, akkor később az egyértelmű, az hozni fogja magával azt, hogy jobb fizetésed lesz, meg jobb pozíciód lesz, de a kettő nincs direkt összefüggésben, és nagyon sokszor nem értik. Azt mondják, hogy ugyan már mondd meg, hogy hány darabot kell megcsinálni, megcsinálom azt a darabot, amit kell, és akkor utána jön a fizu, nem?
Na, de hát ez pontosan az a működés, amit az iskola tanít. Hogyha ezt a három dolgozatot megírod ötösre, akkor ötös leszel, és akkor fölvesznek az egyetemre. Ennyit
kell tudnod.
És pont
ezért puskáznak, meg csalnak az emberek, mert úgy érzik, hogy nekik ötöst kell ott írni, különben nem értékesek. Aztán, hogyha csalással lesz ötös, akkor hol van az, hogy akkor most az milyen teljesítmény igazából? Tehát...
Na de ez az, tehát ez is mennyire amúgy a meleg ágya az impostor szindrómának, hogy gondolom, hogy úgy mész át a középiskolán, hogy puskázol, meg valójában nem érted az anyagot, csak bebiflázod, mert nagyon kell az ötös, mert nagyon azt mondta az apád, hogy a BMR-re kell járnod, vagy az orvosira, és utána nem a tudás a tiéd, csak az osztályzat. És amikor elvégzed az egyetemet, és munkába állsz azon a területen, és úgy érzed, hogy úristen, hát tátongó űrök vannak a fejemben a szakmám alapjaival kapcsolatban, de valahogy megúsztam, hogy lediplomázzak. Tehát,
valahol ugye elveszik ez a kedves fókusztalanság, ugye egy alsó tagozatosnak van környezetismerett tantárgya, és egyetlen az a kérés tőle, hogy figyelj oda órán, és amikor beszélgetünk róla, akkor mondj értelmes gondolatokat, amik megfogalmazódnak benned. És akkor még nincsenek nagyon osztályzatok, csak ilyen beszélgetnek a növényekről, meg az állatokról. Aztán elindul a zúzda, amikor már el kell kezdeni a sejtosztódásnak a folyamatát meg lerajzolni, meg leírni, és hogyha nem rajzolod le, meg nem írod le, akkor hülye vagy.
Na hát igen, és ez, hogy valójában ezt a gyerekek is csinálják egymással, a tanárok is csinálják a gyerekekkel, később a kollégák, aztán a barátok, a nem tudom, tehát hogy valahogy mindenkinek egyszerűen annyira fontos a nyilván ez valahol egy egó dolog, hogy ha én kijelentem valaki másról, hogy ő szar, az azt jelenti, hogy én hú de jó vagyok, és amíg én ebben a pozícióban vagyok, add is kiderül ki rólam, hogy én valami másban vagyok szar, mert arról remélem nem lesz szó.
Várjál, és akkor a visszajára is tud az egész fordulni, mert ha adott esetben mondjuk te az osztályban jó vagy fizikából, és jó, és ötösöket hozol, akkor egy idő után meglepődve tapasztalod azt, hogy a furcsán néznek rád, hogy nézd, már megint ötös kapott, hülye strébe. Hol van itt ennek a rendszernek bármi értelme, hogyha rossz ilyet hozol, azért bántanak, ha jó ilyet hozol, akkor meg mások azért bántanak. Hát...
Igen, sehogy nem jó. Tehát, hogy valójában tehát minden olyan szituáció egyszerűen diszkomfortos a legtöbb embernek, amiben valami olyan másik embert kéne kezelni, aki nem ugyanolyan. Tehát, hogy valahogy ezek nem működnek. Tehát, hogy azokban a szituációkban komfortosak az emberek, ahol olyan, úgy mi mind egyformák vagyunk, nem lóg ki senki, akkor nincs konfliktus, az úgy rendben van. De hogyha valakiről kiderül, hogy mondjuk ő nem úgy működik az agya, hogy XY dolgot megértsen, és egyszerűen, ha erőlködik, se fog neki menni, akkor ott már kell, hogy legyen valami ilyen aláfölé rendelés.
megy a megbélyegzés.
Igen.
Nagyon, nagyon jó pofa dolog ez az aláfölé rendeltség, hogy említed, mert én éppen egy megint tréningen vagyok a cégnél, és most ilyen kifele és befele irányító gondolat mintákról van szó, és például ez egy nagyon jellemző ilyen magunk felé, befelé irányuló gondolat, mint ahogy mi alá vagy fölé rendeljük magunkat a társainknak. Mert hogy igazság szerint szerintem mindenki a maga nemében egyedi és nem feltétlenül összemérhető, csak valamiért az életünk úgy alakul az iskolától kezdve, hogy nekünk állandóan versenyben kell lennünk a többiekkel, és hogy lehet, hogy ebben valamikor még volt is valami logika, hogy majd talán a XY jobban fog tanulni, hogyha azt látja, hogy hát nehogy már lemaradjak a többiektől, de mi van, hogyha egyszerűen készségszinten nem fogékony arra a dologra, akkor viszont akkor nem kéne kiemelni a rendszerből, és azt mondani neki, hogy jó, nyilván valaki biztos lenne olyan, aki is visszaélne ezzel, mert akkor szépen ellazázná az egészet, de...
De az ugyanúgy neki lesz rossz, előbb-utóbb.
Hát igen, csak akkor nem azt fogja mondani a végén, hogy hát őt magára hagyta az iskola.
Jó, ezek azért nagyon, ilyen nagyon szélsőséges esetek. Ez. Persze egy bonyolult kérdés, nyilván, de nem tudom, tehát valamilyen szinten, tehát én... Hogy mondjam, abban a tekintetben nekem van egy ilyen liberális világfelfogásom, hogy azért végső soron az ember a saját életének az irányítója kovácsa. És kovácsa, ja. Igen. Tehát, hogyha te ilyen hülye vagy, hogy csak azért húzod ki magad minden felelősség alól, hogy könnyű legyen, akkor sajnálom, ja, nem az iskola és nem végül... a munkahelyed felelőssége, hogy neked jó legyen utána.
Igen, mert az megint más dolog, hogy te mondjuk azért hanyagolod az egyik tantárgyat, mert a másik jobban érdekel, és azt szereted, és inkább azzal foglalkozol, de hogyha nem foglalkozol semmivel, mert nem érdekel semmi, mert mondjuk nem kaptál egy olyan mintát az életedhez, hogy igenis jó dolog valami iránt lelkesedni, érdeklődni, és azzal eltölteni az időt, és mi van, hogyha azért még fizetnek is, és akkor tudsz venni kenyeret, meg tejet. Az, aki nem csinál semmit, az ne csodálkozzon, hogy nem fogják ezt értékelni, tehát...
Hát igen, ez meg egy kicsit másik téma, hogy miért működik úgy a világ, hogy csak a valamit csinálás a valami, és akkor hol vannak ugye a szabad bölcsészek, meg a nem tudom, tehát...
De ez ugye visszacsatolható egyébként oda, ahonnan indultunk, hogy te tulajdonképpen azért valamihez viszonyítva kerülsz bele abba az impostor szindrómába. Tehát, hát hogy úgy érzed, hogy valamit csinálsz, de jó-e az, hogy nem-e béna az mégis? Hát jár-e azért az elismerés?
Na igen, de hogy valószínűleg annak az embernek, aki mondjuk mit tudom én, valami 45 fokos tengerparti halászfaluban éli le az egész életét, és soha életében nem volt cipő a lábán, hanem csak kifogja a halat, megeszi, és ledől a homokba aludni. Hidd el, hogy neki nincs impostor szindrómája, hogy vajon ezt ő jól teszi-e. Tehát ez abszolút egy nyugati dolog.
Nincs, és tökéletesen jól el van ő. És egyébként most nem tudom, hogy ez baj-e, hogy ide rángatom, de szerintem azok az egyéb őslakosok is nagyon jók voltak, akiket egyébként keresztény hitre akartak téríteni a konkvisztádorok, akik igazából csak az arany kellett.
És mindig, ez így van azóta mindig, is.
Mindig megyünk, és mindig ráhúzzuk a sémáinkat a máshogy gondolkodó emberekre, és nem foglalkozunk vele, hogy azok hogy élik meg ezt az egész dolgot.
Hát persze, mert ugye, mint amit már eddig többször mondtam, hogy ugye, hogyha te úgy érzed, hogy te vagy a többség, te vagy az átlag, akkor valahogy feljogosítod magad arra, hogy lefelé téríts, meg így te határozd meg a normalitást azok számára, akik olyan kis furák.
És igen, egyébként ez egy nagyon jó visszautalás a diversity is, tehát a sokszínűséges témánkra, mert ez ugye a privilégiumoknak az egyik megtestesülése, hogy mi úgy érezzük, hogy tartozunk valahova, ez is a privilégiumnak egyfajta privilégium, az valahova tartozás, mert nem vagyok egyedül, nem vagyok egy kisebbség, egy kiszorított rétegnek a része, akinek folyamatosan küzdeni kell az elismerésért, ellenben azokkal, akiknek így hát így adott, így jár.
Hát igen, és ugye hát a privilégiumnak egy fontos tulajdonsága, mint ahogy ezt azt hiszem abban az adásban is megbeszéltük, hogy nagyon sokszor nem tudsz róluk.
Ó, észre se veszed.
De fogalmad nincs, hogy visszaélsz valamivel, vagy hogy valamit nagyon-nagyon gonosz módon mások kárára élsz meg. És ilyen nagyon természetesnek tűnik, hogy hát te vagy a normális. Ugye ezt látjuk most magunk körül a politikában világszerte, itthon is sajnos nagyon, hogy azért, mert tiéd bizonyos jogosítvány az ország tetején, akkor már kijelentheted dolgokról, hogy ez a normalitás ünnepe, miközben pont csak ezért... szarvasokat lősz le. Tehát, hogy...
Igen. Figyelj, pont ezért amúgy szerintem az impostor szindróma hatványozottan jelentkezik a olyan bármilyen formában kisebbségbe szorult emberek körében. Teszem azt egy férfiak által dominált környezetbe, hogyha bekerül egy nő, neki ő úgy érzi, hogy neki ötször annyit kell teljesítenie, csak azért, hogy megüsse azt a mércét, amit egy átlag kollégája, akinek ez ugye ilyen adott. Uh-huh. Ez mennyire imposztor szindróma már, hogy ott vagy, kétszer annyit teljesítesz, és nem hiszed el magadról, hogy elég jó vagy, mert úgy érzed, hogy nem vagy annak a közegnek igazából a része, egy kicsit kilógsz, és folyamatosan kompenzálnod kell.
Hát igen, és a férfi kollégák meg ekkor ugye nem veszik észre ezt a szituációt, hiszen számukra teljesen természetes, hogy ez a cég úgy működik, ahogy működik, és nem tudnak belegondolni sem, hogy milyen nem privilegizált állapotban lenni ennél a cégnél. Tehát eszükbe sem jut oda menni, hogy figyelj már, milyen segítségre van szükséged, hanem csak azt látják, hogy dolgozik.
Nekem van olyan, volt a csapatomban, vagyis hát van a csapatomban olyan hölgy kolléga, aki nálam kezdte el a fejlesztői pályafutását, és előfordult olyan, hogy komoly peer pressure-je volt a tapasztalt 10-12 éves fejlesztői tapasztalattal rendelkező fiú kollégákkal szemben, és hogy fog ő eljutni arra a szintre, hogy neki többet kéne ahhoz tennie, hogy olyan legy, és megnyugtattam, hogy nem, te se vagy semennyiben más, mint egy férfi kollega, aki szintén ugyanannyi egy év vagy két év tapasztalattal rendelkezik, most kezdtem, mint te. Tehát te is ugyanannyit érsz, és ugyanannyi jogod van itt lenni, és ez nagyon sokat segített neki abban, hogy elfogadja a saját tempóját, azt az ütemet, amiben ő tanul, és meg kialakuljon benne az a magabiztosság, hogy igen, ő képes ezt a szakmát jól csinálni, és majd idővel neki is lesz egyszer 10-12 év tapasztalata.
Hát igen, mondjuk itt ez picit talán letérés a témáról, de hogy egy női programozónak például szerintem nagyon nagy nehézséget okozhat, hogy még nekünk férfiaknak valahogy megvan ez a, hogy mondjam, tehát nekünk rengeteg haverunk van, meg olyan haver kollégánk van, akivel egy ebédszünetnél is tudunk szakmáról beszélni. És én például azt láttam magam körül csomószor, hogy a lányok körül ez nem alakul ki olyan könnyen, mert a férfiaknak egyszerűen fura, hogy ő egy lány, de fejlesztő. És valahogy vele nem erről beszélgetnek, hanem hogy így mit tudom én, mit főztél, meg ilyenek. Most ez egy csúnya sarkítás, de hogy találkoztam ilyennel is konkrétan, hát hogy valahogy ott nem alakul ki természetesen a szakmai kontextus, mert valahogy nem tekintik igazán ugyanolyan szakembernek, és nem azért, mert gonoszok, meg nem azért, mert ha megkérdezed, nem ismeri el, hogy ő egy jó szakember, vagy egy olyan junior szakember, aki tök jó lesz előbb-utóbb, hanem csak ezek a reflexek, hogy ő egy nő, akkor vele nem úgy beszélgetek.
Ja, és nem az, hogy nem úgy beszélgetek, vele hogy beszélgetek?
Hát egyáltalán hogy beszélgetek?
Mert egyáltalán, tehát egy másik nemű lény, az fura.
Hát igen. Na mindegy, ez csak egy ilyen rövid zárójel, de igen, tehát ez is egyfajta impostor szindróma, amit mondasz. Amúgy be fogok linkelni az adáshoz egy érdekes YouTube videót, és ismét ugyanattól a csávótól, akit én nagyon szeretek ilyen self-help témában a YouTube-on, és egyre sikeresebb. Tehát amikor először linkeltem tőle a videót, akkor valami 50 ezer feliratkozója volt, most meg 500 000. Tehát őt így eléggé felkapta a YouTube ezt a Struthless Design nevű fickót.
Csak csöndben mondom, hogyha szeretnétek felfutni a YouTube-on, akkor küldjétek el a videótokat, megpromózzuk. Igen, nagyon igen, nagy hatása igen, van a világos középkornak.
Igen. Na szóval be fogom linkelni ezt a videót, ahol először elmagyarázza, hogy mitől alakul az impostor szindróma, és ajánl rá egy megoldást, hogy például hogyan tudsz ilyen magad számára pozitív mondatok ismételgetésével kikerülni abból, hogy ne csak ne csak azt hidd, hogy hazudod magadnak, hogy te egy fasza ember vagy, hanem hogy hogyan tudsz kialakítani olyan új pályákat az agyadban, hogy ezt ténylegesen, organikusan így is gondold magadról, és ne csak azt hazud, hogy így gondolod magadról. Tök érdekes meglátásai vannak, ez egyféle út, ami nekem például szimpatikus. Ezt ajánlom.
Én nagyon hálás vagyok az internetnek, hogy vannak ilyen dolgok rajta. És nagyon utálom az internetet, hogy ezekbe a dolgokba ez elveszik a többi szenny között.
Ez egy nagyon pontos megfogalmazása annak, amit éreztem ma délután, miközben készültem erre a témára, ugyanis a világ szemete van egyébként a YouTube-on ebben a témában. És érdekes, hogy pont ebben a videóban elhangzik a Shit and Diamonds Machine, amit majd érteni fogtok, ha megnézitek, de hogy pont ez, hogy a YouTube is egy olyan platform, ahol rengeteg szarból kell a nagyon kevés gyémántot kihalászni, de néha megéri, mert ilyeneket találsz, mint ez a fickó.
Igen. Az interneten manapság, mivel mindenkinek a mindene fönt lehet, ezért konkrétan a zavarosban kell halászni. Nagyon, nagyon nehéz koncentráltan jó tartalmakhoz hozzájutni. Én a magam részéről igyekszem korlátozni ezt a fajta zavarosban halászást, és direktben a TED alkalmazásból, meg a TED honlapjáról megyek TED videókra, és nem a YouTube-on a nyúlüregébe kalandozva szeretnék ilyen videókat találni. Nyilván ezzel le is korlátozom a magamat abból a szempontból, hogy nem fedezek fel olyasmit, ezeket a rejtett gyémántokat, amik ott vannak valahol a YouTube mélyén, kivéve, hogyha olyan kedves emberek, mint a Csabi nem ajánlják a figyelmembe.
Ja, hát amúgy igen, tehát én is legtöbbször ajánlás alapján találok új dolgokat, mert nagyon-nagyon-nagyon fárasztó a bogarázgatás. Igen, ez abszolút így van.
Tehát ha más nem, azért hallgassatok minket, mert lehet, hogy adunk néhány jó tippet arra, hogy mit érdemes megnézni, szerintünk, az interneten.
Igen.
Ha már megtaláltátok a podcastünket, ezt is érdemes hallgatni.
Na jó, szerintem ne is húzzuk tovább egymás idejét, és nagyon köszi, hogy ismét meghallgattatok minket. Mindenféle tetszés, nem tetszés hozzászólást várunk az összes létező social media platformunkon, és ismét többen írtatok az előző adás után, amit nagyon köszönünk, és igen, Dóra, válaszolok neked is, ne haragudj, csak nem volt időm. Igen, szóval köszönjük, és legyen szép hetetek, sziasztok!
Sziasztok!